Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. Kölcsönösen egymást teszik felelőssé az örmény és az azeri vezetők a kedden 4 örmény katona halálával végződött határmenti lövöldözésért. A megkérdezett posztszovjet térség szakértő szerint jelenleg nehéz megítélni, hogy ki kezdte a lövöldözést, mint ahogy azt is, hogy felső parancsra vagy saját ötlettől vezérelve nyitottak tüzet a katonák. Anton Bendarzsevszki arról is beszélt, hogy mivel Örményország nem számíthat komoly nemzetközi katonai segítségre egy esetleges újabb fegyveres konfliktusban, nem is érdekelt egy ilyen provokációban. Lakatos László interjúja.
Ismét fegyverek dörögtek Azerbajdzsán és Örményország határán, és hát az érdekes az, hogy egymást vádolják azzal, hogy átlőttek a másik oldalra. Lehet-e már tudni, hogy mi történt pontosan?
Igen, tehát annyit tudunk, hogy tűzharcok vannak a határ mentén, de az elmúlt mondjuk úgy 3-4 év eseményei alapján hát viszonylag könnyen beazonosítható, hogy pontosan kinek állt érdekében a dolog. Örményország az elmúlt években minden lehetséges kompromisszumot megtett az ügyben. Örményország ebből a konfliktusból vesztesként került ki, egyértelműen vereséget szenvedett, nem volt képes a jól felépített, jól felfegyverzett azeri haderővel szemben ellenállást tanúsítani, ugye 2020-ban sem, majd pedig ugye 2023 őszén Azerbajdzsán ugye befejezte azt, amit elkezdett, visszaszerezte hegyi Karabakhot, Örményország egyértelműen vereséget szenvedett, és azóta, illetve hát a közben eltelt hónapokban, Örményország lényegében minden feltételt elfogadott, amit a győztes fél próbált rászabni, beleértve azt is, hogy most már Örményországban komolyan tárgyalják, hogy megváltoztatják az ország alkotmányát, címerét, himnuszát, mert hogy ezekben olyan szimbólumok szerepelnek, amelyek az elmúlt időszakban elveszített területekre utalnak. Például Ararat hegyre, amely 1920 óta Törökország területéhez tartozik. Tehát Örményország ebben a helyzetben egyértelműen vesztesként jött ki, egyértelműen gyenge félként jött ki, és nehezen tudom elképzelni azt, hogy ebben a helyzetben, egy vesztes helyzetben Örményország további provokációkat tenne, hogy a helyzetet ismét gerjessze, vagy ismét maga ellen fordítsa.
És akkor egyébként most az történik, hogy az azeri vezetés az úgy gondolja, hogy na hát akkor itt lehet még tovább keresgélni valamit, vagy ez egyszerűen csak ott a katonáknak az önálló kezdeményezése? Vagy ezt nem lehet elképzelni? Tehát valószínű, hogy parancsot kaptak.
Nem zárható ki teljesen ez a forgatókönyv sem, hogy esetleg helyben bizonyos egységek valamilyen önálló életre keltek. Ez a kevésbé valószínű forgatókönyv, hiszen alapvetően a parancsokat központja adják, egy jó központosított hatalomnál ezek nem fordulhatnak elő. Nem zárható ki teljes mértékben, hiszen azért a két nép között erőteljes ellentét, komoly feszültségek húzódnak, gyakorlatilag gyűlölik egymást az örmény és az azeri oldalon. Tehát nem lehet mondjuk teljes mértékben kizárni, hogy valamilyen hétköznapi eset elindított egy ilyen tűzpárbajt a két fél között, de ez a kevésbé valószínű. Inkább valóban arról van szó, hogy az a fél, amely nyerésben érzi magát, ráadásul ugye Azerbajdzsán túl van egy újabb elnökválasztási versenyen is, hogy előre hozott elnökválasztásokat tartottak a hétvégén Azerbajdzsánban, ahol a jelenlegi elnök, Ilham Alijev nagy aránya megnyerte ezeket a választásokat.
Erről akartalak is kérdezni, hogy ezt miért kellett előrehozni? Meg egyáltalán minek választás? Tehát gyakorlatilag ő az elnök, és ezt úgy mindenki tudomásul veszi. Nem is tudom, van más jelölt.
Nem azért történt ez a választás, mert úgy érezte Alijev, hogy most több esélye van megnyerni a választásokat még néhány évvel később, amikor ugye valóban hatályosak lettek volna. Egyszerűen szimbólumot csinált Karabakh visszaszerzéséből, és valóban Alijev történetét tekintve ez egy erőteljes szimbólum, politikai szimbólum, hiszen apja alatt veszítette Azerbajdzsán Karabakhot. Ugye a karabahi háború Alijev apja idejében robbant ki, és akkor Azerbajdzsán nem volt képes megtartani Karabakhot, nem volt képes megvédeni Karabakhot. És most a fia irányítása alatt pedig ugye sikerül az, ami a 90-es évek elején mindenképpen egy kudarcot jelentett, egy kvázi egy ilyen becsületsértést jelentett Alijev klánnak, vagy Alijev családnak a történetében, és Alijev ebből egy erőteljes politikai szimbólumot csinált, hogy visszatért Karabakh, ez egy merőben új politikai helyzet, visszaszerezték a az őket nemzetközi jogilag is illető területeket, tehát kvázi egy új időszámítás indul Azerbajdzsán történetében, és az új időszámításhoz miért, mert ugye egy új elnöki ciklus kell, hogy induljon.
Na most itt jön a kérdés, mit tartogat ez az új elnöki ciklus, mit tartogat ez az új Azerbajdzsán? Elképzelhető az, hogy vérszemet kapott, és mostantól kezdve annyi Örményországnak? Vagy ezt azért nem meri megtenni?
Hát ilyet azért nem jelenteni ki, hogy Örményországnak vége. Azért vannak a térségben is jelenlévő nemzetközi játékosok, nagyhatalmak, amelyek egy ilyen forgatókönyvet megakadályoznak mindenképpen, és lehetőség is majd megakadályozni. Ugye más kérdés, amikor egy ország a nemzetközi jogban is őket megillető területet próbálja visszaszerezni, még ha nem is mindenkinek tetszik, hogy ezt milyen eszközökkel, milyen módszerekkel teszi, hogy a katonai eszközökkel, katonai támadás révén. Ez lehet, hogy valakinek tetszik, valakinek nem, de nemzetközi jogilag ezt sokkal könnyebb védeni, ezt a helyzetet. És megint más helyzet, mint hogyha egy ország agresszorként a szomszédjára támad, a szomszéd ország nemzetközi területeit, nemzetközi pozícióit támadja, ezt nehezen tudom elképzelni. Na de, Azerbajdzsán és Örményország között vannak más viták is. Karabakh sajnos nem az egyetlen ilyen vitáspont volt. Örményország területe mellett található az úgynevezett Nahicsevani terület, Nahicsevani régió, amely Azerbajdzsánhoz tartozik, de ez egy exklávé, tehát ugye nem érintkezik közvetlenül Azerbajdzsánnal, hanem egy ilyen vékony örmény folyosó vezet át a két terület között, és feltehetően, ezt nem csak feltehetően, hanem ezt a nyilatkozatokból is tudjuk, hogy Azerbajdzsán régóta szeretné, hogy a két terület összekötésben legyen akár egy szárazföldi folyosó által, akár úgy is, hogy egy sokkal lazább határok nélkül, ellenőrzés nélkül történő összekötés lenne az Azerbajdzsán és Exklávéja között, és azt viszont el tudom képzelni, hogy ennek a folyosónak a megvalósítását, vagy egy sokkal lazább összekötésnek a megvalósítását Azerbajdzsán megpróbálja véghez vinni. Tehát az, hogy mondjuk lenne valamiféle katonai megoldás Azerbajdzsán részéről, hogy elfoglalják Jerevant, elfoglalják Örményországot, ez a kevésbé valószínű forgatókönyv, ezt nemzetközi jogilag nagyon nehezen lehetne megindokolni.
De az, hogy ő elfoglal egy folyosót magának, azt védhető?
Nem, az sem, nemzetközi jogilag az sem védhető, de nem biztos, hogy ebben a helyzetben már egyértelműen kiállnának más nemzetközi szereplők Örményország mellett.
Nem biztos, igen, hogy kiállnának Örményország mellett?
Igen, sajnos attól tartok, hogy a nemzetközi politika nem biztos, hogy ebben a helyzetben megvédeni Örményországot, hogyha Azerbajdzsán mondjuk egy ilyen folyosó létrehozásával bizonyos területeket próbálnak kiszakítani Örményországból. Sajnos ez a politikai realitás jelenleg a világon, ugye egyre több konfliktus látunk, hát orosz-ukrán háború után ugye Izraelben is van egy konfliktus, kibontakozó közel-keleti feszültséggóc, és ebben a helyzetben egy kaukázusi feszültséggócot nem biztos, hogy minden állam, hogy ugye a nagy szereplők megengedhetnék maguknak, tehát én nem látom azt, hogy kik lennének azok, akik kiállnának Örményország mellett. Nem csak szavakban, persze szavakban könnyű kiállni, hanem katonai védelmet biztosítanának mondjuk Örményországnak. És egyértelmű, hogy ebben a helyzetben Azerbajdzsán győztesként érzi magát, Azerbajdzsán nyerésben van, és megpróbálhatja elérni most azokat az eredményeket, azokat a dolgokat, amit eddig nem tudott elérni a diplomáciával, amit nem tudott elérni a gazdasági vagy politikai nyomás gyakorlással, azt most katonai módon próbálja meg elérni. Egyelőre még ugye elméletről beszélünk, vannak feszültségek a két fél között. Én nagyon bízom benne, hogy egy ilyen forgatókönyv, egy ilyen katonai területelfoglalás forgatókönyve nem fog kibontakozni Örményország és Azerbajdzsán között, de ez egy létező forgatókönyv.
De egyébként reálisan mi tartja, vagy mi tarthatja vissza Alijevet ettől a lépéstől?
A nemzetközi jog, az esetleges nemzetközi izolációnak a veszélye, ezek mind visszatartó tényezők. Annak ellenére, hogy ahogy említettem, kevés ország lenne az, amely kiállna közvetlenül katonailag is Örményország mellett. Egyszerűen a földrajzi pozíciójából eredően hát messze van más potenciális szövetséges országoktól, hogy Örményország Oroszországra építette az eddigi védelmi politikáját, abban bízott, hogy Oroszország lesz az, ami megvédi Örményországot. Ugye benne belépett Jereván minden lehetséges oroszok által vezetett politikai és katonai szövetségbe, de ez a segítség végül nem jött az oroszoktól. Tehát oroszokban ebben a helyzetben nem bízhatnak, és két olyan vele ellenséges hatalom között vannak, ugye Törökország és Azerbajdzsán között vannak, amelyek, hát ahogy említettem, nem barátságosak, hanem pont ellenségesek Örményországgal. Mindenki más, aki szóba jöhetne, messze van, és aligha fog beavatkozni Örményországért. De hát vannak visszatartó tényezők, ahogy említettem, a nemzetközi izoláció, és azért Azerbajdzsán nem Oroszország. Azerbajdzsánnak nincs akkora területe, nem határos annyi országgal, mint Oroszország, tehát nyilván egy ilyen izoláció az sokkal jobban ütne Azerbajdzsánon, mint Oroszország.
Anton Bendarzsevszkijt, az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány szakmai igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Brutális 50-60%-os útdíjemelést kell kigazdálkodniuk január óta a közúti fuvarozóknak idehaza, Németországban pedig ennél is magasabb 80%-os útdíjemelés sújtja a szektort. Már második negyedéve veszteséges a belföldi és a külföldi fuvarozás egyaránt. Kevés a megrendelés, miközben túl nagy a fuvarozó cégek kapacitása. A második fél évtől változhat a helyzet, addigra állhat talpra a magyar gazdaság, de a német folyamatok sem túl bíztatóak az évelején. Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting ügyvezetőivel beszélgettem arról, hogy az üzemanyagárak, az útdíjemelkedés és a béremelések mellett milyen üzleti hatásoknak vannak kitéve még a magyar fuvarozók. A tavalyi negyedik negyed évben már, mintha a magyar gazdaság kilábalt volna a recesszióból, legalábbis negyedéves GDP növekedést már mértek. Ehhez képest milyen az árufuvarozói iparágnak az érzete, mennyire érződik ez, vagy mennyire érződik ennek az ellenkezője egyelőre?
Sajnos egyelőre az ellenkezője érződik, ami mi azért reméljük a mi szakmánkban, hogy ez csak egy fáziskésés, és nem pedig egy ellentétes kép. A közúti fuvarozásban kifejezetten rossz időszaknak számított a 2023 harmadik negyedév is. Zsinórban második negyedéve veszteséges a szakma, belföldi és a külföldi, tehát a nemzetközi fuvarozás egyaránt, aminek a legfontosabb oka az, hogy nincs elég megrendelése a szektornak. Ennek két fő eredője van. Ugye a GDP-t mi kevésbé szoktuk használni, mert nagyon sok szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatások is benne vannak. Tehát a reálgazdasághoz, a fizikai áramozgáshoz inkább az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom mutatók állnak közelebb. Ugye ezek a mutatók, ezek még nincsenek rendben. Tehát a kiskermutató még a negyedik negyedévben is gyengén teljesített, és az ipari termelés meg kifejezetten még majdnem egy rossz trendfordulóba is került.
Infláció szempontjából viszont van dolog bőven, mert hogy emelkednek közben a költségek. Talán az üzemanyagköltség az egyetlen, ami mérséklődött valamelyest, de nem csak ebből áll az árufúrozás. Mi az, ami jelenleg problémát okoz a szektornak? Melyik költségelemek?
A tavalyi év érdekessége, hogy a közúti fuvarozás az sokkal kevésbé drágult, mint az éves átlagos infláció, tehát ugye 17,6%-nak mondjuk a tavalyi évet infláció szempontjából, a közúti fuvarozás az nagyjából 10% körül, egy kicsit alatta volt a drágulás mérhető, ami kizárólag azért következett be, mert az üzemanyagár az előző év azonos időszakához képest Q4-ben és Q3-ban is lényegesen alacsonyabb volt, 15-20% között van az a különbség a két negyedévben. Az utolsó negyedévben ez 10-15%-kal olcsóbban tankoltak a fuvarozók. Ez volt az egyetlen tényező, ami az összes többi erős inflációs környezetben növekvő költséget tudta enyhíteni a fuvarozók számára. Ha úgy tetszik, akkor ez segítette a fuvarozókat abban, hogy ne menjenek tönkre. De egyébként a 2024-es évnek a legnagyobb problémája, a legnagyobb nehézsége költség oldalról, ugye miközben legyőztük az inflációt, és vélhetőleg közepes vagy alacsony egyszámjegyű infláció várható 2024-re, amellett a fuvarozásnak az adóterhei jelentősen megtődtek, és ebből a használatarányos útdíj az, ami kiemelkedően drágult. A Magyarországon bevezetett új szabályok szerint tavalyi évhez képest 50-60%-kal is többe fog kerülni a kamionoknak, illetve már kerül is január 1-től a kamionoknak az utak használata, és egyébként még érdekesség ebben, hogy az átlag 50-60%-os emelés, de a szórás az egészen 35-től 86%-ig terjed, tehát nagyon-nagyon különböző mértékű lehet egyes viszonylatokban az emelés.
Ez leginkább az autók mire?
méretétől függ, tehát hogy hány tonnás autóról van szó?
Több dologtól is függ, eddig hagyományosan a tengelyszámtól is függött, illetve a környezetvédelmi besorolás az, ami még ide bejön, ugye egy Euró 6-os, tehát az, hogy ez alapvetően a környezetvédelmi, a károsanyag emisszióval függ össze ez a drágulás, de a harmadik tényező, ami hát megbolondítja ezt a számítást, hogy a többféle útszakasz típus van, aminek különbözők az árai. Van az úgynevezett interurbán és a szuburbán kategória, ami egyébként környezetvédelmi szempontból teljesen logikus, hogy egy lakott területhez közeli útszakaszra nagyobb adót, környezetvédelmi adót vetnek ki, mint egy távolabbit, de ugye ez annyira megnehezíti mind a megbízóknak, mind a fuvarozóknak a kalkulációt, hogy a idei évtől kezdve már minden egyes fuvarra külön-külön kell állandóan ugye újra és újra kikalkulálni ezt a díjat, mert ugye akár A-ból B-be többféle útvonal is lehetséges. Innentől már nem lehet az, hogy akkor Magyarországon az útdíj az 223 forint 10 fillér átlagosan, mert ezzel a számmal nem lehet dolgozni, mert vagy túl van fizetve a közönfúvar, vagy pedig alul.
Sokat mennek, gondolom én, a terhelt kamionok Nyugat-Európába, ahol Németországban drágultak még a magyarnál is jobban a fuvarozási díjak.
Így van, az oka hasonló, ugye ez egy Európai Uniós szabályozás, ez az útadókban a környezetvédelmi adót megjeleníteni, tehát ez egy kötelező tétel. Hát a németek azok túlszárnyalták a hazai gondolkodást, valószínűleg ott is üres a kassa, ott több mint 80%-kal emelkedik átlagosan abba a kategóriában, ebben nagy kamionos kategóriában az útdíjnak a mértéke. A magyar fuvarozóknak ez egy nagyon jelentős tétel, mert ugye Nyugat-Európában a legjelentősebb partner Németország, de ha nem Németországba mennek, hanem mondjuk a Benelux államokba, Angliába, vagy éppen Franciaországba, akkor is, mint tranzitország, igénybe veszik Németországot, tehát a német útdíj az szinte mindenkit érint a nemzetközi fuvarozásba, kivéve a déli korridort.
Gondolom én, nem csak ezek a költségelemek vannak, hanem például a bért is kellett emelni a sofőrök számára. Hogyan lehet ezt kigazdálkodni? Úgy értem, hogy mekkora áremelés, fuvardi emelés van benne jelenleg a piacban, mennyit mernek a cégek emelni?
A negyedik negyedévben azt mértük az előző éve azonos időszakához képest, hogy a nemzetközi fuvarozásban 9,4, a belföldi fuvarozásban pedig 8,2%-kal nőttek a költségek, az összárhatást számítjuk ez alatt. Tehát ennyivel kellett volna emelni az árakat, hogy a fuvarozók költségei kompenzálva legyenek. Hát ehhez képest a tavalyi évhez viszonyítva mind a belföldi, mind pedig a nemzetközi fuvarozásban csökkentek a díjak. A nemzetközi fuvarozásban 2,7%-kal, a belföldibe pedig 3,7%-tel estek vissza. Most, hogyha ezt a két számot összeadjuk, akkor látható, hogy mindkét területen nagyjából 12% körüli az a deficit, amit ugye a költségek emelkedése és a díjak csökkenése okozott.
Ekkor a verseny a piacon, hogy egymás aláígérnek a fuvarozó cégek?
Így van, ez a legfontosabb pontja ennek, hogy ez hogyan történhet meg. Tehát nagyon érdekes, hogy 2022-ben mintegy 30%-os költségemelkedés volt a szakmában, akkor elsősorban ugye az energiaválság következtében az üzemanyag drágult, amit a fuvarozók szinte maradéktalanul át tudtak hárítani, mert túlkereslet volt a piacon a kamionok iránt is. Emlékszünk, akkor volt ez a vásárlási őrület, hogy mindent vettünk, mert Covid után kiszabadultunk, és akkor nagyon kellett ugye a kapacitás a szállításokhoz. Ez a helyzet megfordult, a tavalyi évben már folyamatosan túl kínálat volt kamionból is, illetve hát nem a kamionok száma nőtt drasztikusan, hanem a kereslet, az árumennyiség tűnt el, úgyhogy ez a nagyon versenyző piac, ahol a kereslet kínálat határozza meg elsősorban az árat, és csak másodszorban a költségeknek az alakulása, ez történt, nem volt elég fuvar, ugye a fuvarosok, hát ha úgy tetszik, akkor egymást alkutták le, és kerültek abba a helyzetbe, hogy miközben közel 10%-kal nő a költségük, mégis alacsonyabb fuvardíjon dolgoznak, mint korábban.
Nem csak a magyar gazdaságnak kéne talpra állnia, hanem az egyik nagyon fontos partnernek, a német gazdaságnak is. Ennek a kettő országnak a talpra állásától függ, hogy a magyar fuvarozói piac milyen év elé néz?
Alapvetően igen, a belföldi fuvarozók azok elsősorban azért a belső kereslettel vannak összefüggésben, tehát itt A legfontosabb mérőszám az a kiskereskedelmi fogyasztás, tehát ez a belső fogyasztás, vagy kiskereskedelmi áruforgalom. Itt azért úgy tűnik, hogy a trend, ha lassan is, de most már fölfelé fog mutatni. Mi nem gondoljuk azért, hogy a 2024 második fele előtt azért elérni a 2022-es szintet, de a trendek, a makroelemzések azt mutatják, hogy ebbe már trendforduló megtörtént valahol az évvége környékén. Az infláció letörése ez nagyban segített. Más a helyzet az ipari termeléssel. Az ipari termelés is összefügg a belföldi fuvarozásban, de inkább a nemzetközi fuvarosok azok, akik külföldre ugye behozzák az alapanyagokat, ugye az itteni gyárakba, összeszerelő üzemekbe, majd a késztermékeket kiszállítják valamelyik nyugat-európai piacra, vagy éppen kikötőbe. Itt jön az a friss német adat, ami ugye azt mutatja, hogy az ipari termelés az lefordult, és a magyar ipari termelés adat is negatív trendet mutat. Egyébként az ipari termelés a tavalyi évben, 23-ban nem volt rossz Magyarországon. Talán ez volt az egyetlen, amire büszkék lehettünk. Erős volt az export, és erős volt a gépgyártás, és ez segítette a fuvarozókat volumennel. Úgy néz ki, hogy ez most romlik, és a romlás az nem idehaza keresendő az oka, hanem a nyugat-európai piacok, elsősorban a német gazdaságnak, és ott is az ipari termelésnek a visszaesése az, ami probléma. Tehát nincs szükség annyi félkész termékre vagy kész termékre, az autógyárak sem mennek olyan kapacitáson, és a német gazdaságnak a gyengülése, gyengesége az húzza magával az egész magyar gazdaságot, és ezt a fuvarozók első körben megérzik.
Gondolom én az orosz-ukrán háború az, hogy most már második éve tart, az nagyon komoly érvágás a hazai fuvarozók egy részének is. Ha mondjuk egy csapásra ez valamilyen okból megszűnne, az nagyon komoly lökést adna a magyar fuvarozói piacnak? Vagy nem volt akkora volumen az ukrán, illetve oroszországi szállítás?
Említésre méltó a volumen, de ezek a nehézségek és az, hogy második negyedéve veszteséges a szakma, az elsősorban nem az orosz-ukrán válság következménye. Van egy szűk kör a hazai fuvarozók között, akik erre a piacra dolgoznak, őket nyilván egzisztenciálisan érinti ez a probléma, hiszen Oroszországból és Ukrajnába szállítottak 100%-ba, ők nagyon nehéz helyzetben vannak, keresik a helyüket, hogy tudnak Nyugat-Európába fuvarozni, de az iparági átlagot tekintve a nyugat-európai ipari termelés és a hazai belső fogyasztás az, ami a legnagyobb problémát okozza a szakmának.
Lajkó Ferencet, a Digidag Consulting ügyvezetőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.